Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Műhold felvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a videóban azt mondta, a műhold felvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa őket. A kormányfő elmondta, hogy hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel indították a napot, részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A kormány rendelkezésére álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya, hangsúlyozta Orbán Viktor. Rendkívüli roaming kedvezményt biztosít február 28-a és március 7-e között ügyfeleinek a Vána Magyarország a Közel-Keleten, közölte a telekommunikációs vállalat. A közlemény szerint a megjelölt időszakban a szolgáltató az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfeleinek automatikusan jóváírja a világ napi egy szolgáltatás díját, míg ahol nem elérhető a világ napi egy szolgáltatás, Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában jóváírja az 5 gigabyte adat díját a kint tartózkodóknak. Az ezekben az országokban tartózkodó feltöltőkártyás ügyfeleknek pedig 10 000 forintot tölt fel az egyenlegükre a vállalat. Az intézkedés célja, hogy a szolgáltató segítse a krízisben érintett térségben tartózkodó ügyfelek számára a külföldi tartózkodásuk ideje alatt is a családtagjaikkal és partnereikkel való kapcsolattartást, valamint a szükséges hivatalos információkhoz való hozzáférést. A Ván világnapi egy szolgáltatásával az ügyfelek magyarországi percdiakon indíthatnak hívást és küldhetnek SMS-t, továbbá roaming adatkeretüket is használhatják. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kedvezmény a jogosult ügyfeleknél automatikusan aktiválódik, külön igénylésre nincs szükség. A húsvéti ünnepek közelettével tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó élelmiszerbiztonsági szabályok betartása érdekében. A kiemelt élelmiszer termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszerbiztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul. A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárló központokban üzemelő vendéglátóhelyeket is ellenőrzik. A szakemberek az ellenőrzéseknél a glutén és laktózmentes termékekre kiemelten összpontosítanak, mivel az érintett fogyasztók vásárlásaiknál elsődlegesen a termékek jelölésére támaszkodnak. Több száz új és klasszikus magyar film vetítésével folytatódik idén a Nemzeti Filmintézet és az Ártmozi Egyesület Klassznapok című kedvezményes diákvetítési programja. A 2025-2026-os tanévben jelentősen kibővült a Klassznapok választható filmjeinek köre. Már több mint 220 klasszikus magyar játékfilm, rövidfilm és 70 új hazai alkotás is elérhető a diákvetítésekhez választható kínálatban. Köztük olyan újdonságok, mint Nemes Jeles László Oscar-díjra nevezett Árva című filmdrámája, vagy a több fesztiváldíjjal elismert európai filmdíjra jelölt Véletlenül írtam egy könyvet című film. A Klassznapok programhoz az óvodáktól az általános és középiskolákon át a felsőoktatásig bármely hazai oktatási intézmény pedagógusa csatlakozhat, aki szívesen elvinni osztályát, diákcsoportját egy ártmozi vetítésére. A program újdonsága még, hogy a csoportos diákvetítésekhez kapcsolódva témafeldolgozó beszélgetést is kínálnak a szervezők, valamint szakembert biztosítanak, vagy közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, így a diákok még mélyebb rálátást kapnak a filmek kulisszatitkaira és az alkotások hátterére. Az országszerte 21 ártmoziban elérhető, harmadik éve futó programban eddig mintegy 1200 vetítésen több mint 50 000 diák vett részt.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban -2 és +5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ima nap a háború évfordulóján.
Nagyon nehéz körülmények ellenére volt lelki tartalma és üzenete ennek az alkalomnak is, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy a parlamentben is volt egy ima alkalom, ez a munkanap kezdetén történt, és ortodox, katolikus és protestáns ember imádkozhatott az ukrán parlament kellős közepén.
Konferenciát tartottak Gájara prédikátorok és hitvallók szabadulásának emlékére Miskolcon.
2024. márciusában a Vésztörvényszék március 5-én ült össze, és ennek kapcsán volt az első konferenciánk, amikor ugye erre emlékeztünk, hogy hogyan is indult a gájaraboknak a sorsa az ítélettel kezdődően.
Hogyan létezzünk a digitális térben közösségként?
Nem ugyanazok a közösségek erősödnek, mint ami bomlik, de hogy közösség, mint olyan, ha ezt kezdjük nagyba tárgyalni, vagy általánosságban tárgyalni, akkor egyszerre történik ez a két dolog. Mindenki otthon van, együtt vagyunk otthon, de mindenkünk a telefonját nézi, vagy valamilyen digitális eszközön valahol máshol van valakikkel.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Főtiszteletüzen Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, a soros elnöke az Összukrajnai Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsának. A háború negyedik évfordulóján imanapot tartottak, melyet a tanács szervezett. Emellett Ukrajna ombudsmannyával Dmitro Lubinetszel egyeztetett Zán Fábián Sándor. A megbeszélés középpontjában a nemzeti közösségek jogainak védelme, a vallási közösségek társadalmi szerepe állt. A következő percekben az imanapról, a találkozóról és a soros elnök felelősségéről, a felekezetek közötti együttműködésről és a hit közösség formáló erejéről beszélgetünk. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, aki kérdez, Birta Zoltán.
Február 1-től 6 hónapon keresztül az Összukrajna Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsának soros elnökségét tölti be püspök úr. Mit kell tudni az egyházak ennek a formájának, és milyen munkát tudhat magának ez a szervezet?
Elsősorban hadd említsem meg, hogy az idén 30 éves az Összukrajnai Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsa. Ez azt jelenti, hogy igen korán létrejött, és a Kárpátai Református Egyház csatlakozott ehhez a tanácshoz, és mikor, mennyire szükséges olyan aktivitással részt veszünk benne. Horkai püspök úr már igen aktív volt ebben a szolgálatban, és nekem is a második alkalommal adatott meg először 2017-ben a reformáció évében, és most az idén lehet elnöklője az egyházi tanácsnak. Ez a közösség nagyon sok különböző feladatot lát el. Fontos az, hogy van konszenzus közöttünk, és igyekszünk betölteni azt a küldetést, amit így fogalmazok meg, hogy világosság és só. Ezen van a hangsúly, és én az idén egy különös üzenettel vettem át az elnöki feladatkört, mégpedig az Irgalmas Samaritánus történetének az üzenetével. Nagyon röviden, az Irgalmas Samaritánus történetében 4 olyan szereplő van, aki nagyon fontos, 4 csoport mondjuk így. Az egyik, akire Jézus felhívja a figyelmet, de nagyon kevés szó esik róluk, azok a rablók, akik képesek kirabolni az embert, megverni és félholtani, tanút hagyni segítség nélkül. A másik 2 közösség az egyházi közösség, tehát pap és lévita, tehát olyan szolgálattevők, akiktől elvárta volna a társadalom, hogy segítsenek. És a 4. az az idegen, az irgalmas samaritánus. Én megkülönböztetem a papot és a lévitát, és az a küldetésünk ma, én így vettem át a vezetői feladatkört az Összukrajnai Egyházak Tanácsában, és vallási szervezeteket is ide kell érteni, mert a zsidó és a muszlim közösség és az ukrajnai Biblia Szövetség is tagja ennek a tanácsnak, hogy a rablók jelenlétére felhívom a figyelmet, és azon igyekszünk, hogy minél kevesebben legyenek. Legyen önkritikus minden felekezet és minden vallási szervezet, mert ezekben a háborús időkben kifosztottak, kiraboltak és félholtan otthagyottak, nagyon sokan vannak. Az egyházaknak a küldetés tudatát újra és újra fel kell eleveníteni, tudni, hogy azért vagyunk, hogy só és világosság legyünk, és nem lehetünk nézelődők, mert ma a pap és a lévita közös vonása az, hogy elmentek a bajba jutott ember mellett, és mondhatom azt, hogy igaza volt annak a német teológusnak, aki azt mondta, hogy ma a rablók és a nézelődők világában élünk, mert látjuk, hogy mi történik, de nem érezzük magunkat felelősnek érte, vagy nem gondoljuk azt, hogy nekünk ehhez valami közünk lenne, vagy bele kell szólni, vagy változtatni kell. Tehát a világban a közömbösség óriási nagy. Én úgy gondolom, hogy az ukrán háború kapcsán is a rengeteg áldozat, az emberek otthonai, tehát az élet az első kérdés, és mindezek után az, amit mi otthonnak nevezünk, hazának nevezünk, munkahelynek nevezünk, minden vészel, és közömbösek nagyon sokan, és szeretnénk a közömbösek arányát is csökkenteni, és szeretnénk az együttérző felebarátok számát növelni. Az én számomra, a mi egyházunk számára, a Kárpátai Református Egyház számára ez a cél, ez a feladat most, hogy a rablók számát csökkenteni, a közömbösök számát csökkenteni, és az együttérző, segítőkész emberek számát növelni.
Nemzeti imanap előkészítésnek a munkáta és a szervezetnek a tevékenységhez tartozik, és már túl vagyunk rajta, immáron negyedik alkalommal a békért imádkoztak. Mit kell erről tudni?
Hát én azt mondom, hogy ez nagyon nagy eredmény, amit 2026-ban a háború negyedik évének napján elértünk. Az Összukrajnai Egyházok Tanácsa az én személyemben többször egyeztetett maga a tanáccsal és az elnöki kabinet munkatársával, mert az első ima az a Szafiában volt, a Székesegyházban, és az elnök jelenlétével és sok külföldi vendég jelenlétében történt ez meg. Én úgy gondolom, hogyha van egy ilyen neves dátum, hogy a nemzet imádságának a napja, akkor ezt be kell tölteni, és jó volt az együttműködés, mondhatom azt, hogy a nagyon nehéz körülmények ellenére volt lelki tartalma és üzenete ennek az alkalomnak is, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy a parlamentben is volt egy ima alkalom, ez a munka nap kezdetén történt, és ortodox, katolikus és protestáns ember imádkozhatott az ukrán parlament kellős közepén. Ez egy jól megszervezett alkalom volt, és örültem annak, hogy a képviselők is nagy részben ott voltak, és részese volt ez a közösség annak az Isten elé állásnak, tehát Istenhez való könyörgés olyan szintet ért el, és azt ki kell hangsúlyozni, hogy a tavaly egy ének erejéig történt ez meg, ez az Ukrajnáért lelki imádság ének hangzott el, most három imádság hangzott el, és az egész közösség együtt imádkozta, tehát énekelte ezt az éneket, ez már sokkal több. Nem volt egyszerű, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt idegen. Ennek a parlamentnek valószínű, hogy ez nagyon idegen volt, a hely számunkra volt idegen, de letettünk valamit, egy olyan irányt, egy olyan alapkövet, amiben majd lehet megbotránkozni, de lehet építeni is rá, mert ennek a mi közösségünknek és az országnak akkor van jövője, hogyha elnyer Isten kegyelmét és irgalmát, és mi ezért imádkoztunk, és ezért én hálás vagyok, hogy jövőre már, aki majd szervezi, már könnyebb lesz, mint nekünk ezt elérni. Tehát még a bejutás is rendkívül nehezen ment a parlamentben, úgyhogy. De hálás vagyok érte.
Tartalmas nap volt, az emberi jogokért felelős ombudsmanon is volt egy találkozó.
Igen, ha már oda utazok, és ez ugye durván 1700 kilométer oda-vissza, akkor igyekszem azon, hogy az egyházak közösségét és vallási szervezetek közösségének az álláspontját is minél több helyen ismertessem, tudassam, hogy számoljanak velünk, illetve fontos számomra is, hogy a mi kárpátaljai közösségünk érdek érvényesítése így rajtunk keresztül is nagyobb hangsúlyt kapjon. Úgyhogy az emberi jogokért felelős ombudsmannal igen volt találkozó, gyümölcsöző megbeszélés volt, segítőkészségét tanúsította. Ő is egy kisebbséghez tartozó ember, ő egy görög nemzetiségű ember. Családja van, és bízik abban, hogy unokái lesznek, tehát egy egészséges értékrendet képviselő személy. Számomra az első pontban, amiről beszéltünk, az az oktatási terv, az árván maradt gyermekeknek és az özvegyeknek a felkarolása és a családba visszatérő hadirokkantaknak a kérdése volt, mert a családok nagyon nehezen élik meg a férj, az édesapa elvesztését, és tudjuk azt, hogy vannak állami kifizetések a családok számára, de azt is tudjuk, hogy rengetegen vannak, akik eltűntek, és nagyon sok olyan gond is van, amiből nehezen lehet kiutat találni, amikor eltemetnek valakit, és két év múlva hazajön hadifogságból. Tehát itt vannak erkölcsi, morális kérdések. De a megélhetés is nagyon fontos, hogy hogyan tudnak megélni. És én úgy látom, hogy annak különösen nagy jelentősége van, hogy a csökkent vagy teljesen munkaképtelen embereknek az ellátása, a családban való jelenléte, az ne a család gondja legyen, hanem az egész társadalom vállaljon ezért felelősséget. A békét, a béketárgyalások előre menetelét is szorgalmazzuk, mert eljuthat az ország egy olyan kritikus pontra, amikor már annyian sem maradnak, hogy az árvákat, az özvegyeket és a megsérült katonákat tudja segíteni, és tudja értékelni azt az áldozatot, amit ezek az emberek hoztak az országnak a mindennapjaiért. Tehát nagyon röviden ezek a témakörök voltak, ami össze Ukrajnát érinti, de természetesen a nemzeti kisebbségnek, a mi magyar kérdésünknek az ügyét is felhoztam, mert én úgy gondolom, hogyha ilyen tisztségben, szolgálati lehetőséggel bízott meg az Isten, akkor a nemzetemet és az egyházamnak az ügyét különösen is figyelembe kell venni, és a mi egyházunk módban is, a jelenben is és a jövőben is hiszi és vallja, hogy a templom és az iskola összetartozik, és a magyar oktatás így a magyar egyháznak, a mi egyházunknak is, a református egyháznak is egy nagyon-nagyon hangsúlyozott érdeke, és mi szeretnénk azt, hogyha a magyar oktatás teljes egészében helyreállna Kárpátalján, és megmaradna hosszú évtizedekre olyannak, amilyen biztosítja az itt élő nemzettársainknak, az én gyermekeimnek, unokáimnak, ha Isten megadja, az anyanyelvi oktatást.
Amíg 6 hónapból 5 hónap előttünk, mik azok a irányvonalak, ami mellett fogják a tevékenységet szervezni?
Nagyon fontos számunkra, hogy a találkozásokat, amelyekre lehetőség nyílik, vagy amire szeretnénk sort keríteni, azokat meg tudjuk szervezni. Ez nagyon sok munkával jár, megszervezni a találkozókat. Nagyon távolinak tűnik még, de nem sokára húsvét lesz. És nagy ünnepek, tehát az üsttörténeti események kapcsán igyekszünk azon, hogy legyen megyei és országos szinten is találkozó megyei vezetőkkel és az ország vezetőivel. Ezeken az alkalmakon mi nem azt várjuk el, hogy bennünket felköszöntsenek, mint egyházi személyeket, mi azt várjuk el, hogy tudjunk kommunikálni, el tudjuk mondani a látásunkat, a pozitív dolgokat, a negatív dolgokat egyaránt. Ezekre készülni kell, itt nagyon sok olyan dolog van, amit ilyenkor lehet olyan szintre vinni, hogy elkezdjenek vele foglalkozni. Akár az energia ár kérdése, ami érinti az alapítványokat és az egyházakat. Ezeknek a szervezéseknek a hátszelén el tud az ember jutni olyan személyekhez, akik tudnak ebben segíteni. A 30 éves jubileumnak a szervezés az is egy fontos dolog, de ennél sokkal fontosabb, hogy az egyházok és vallási szervezetek tanácsának a látása az eljusson például az oktatási törvénnyel kapcsolatosan. Tehát vannak olyan oktatást érintő módosítások, amelyekre egyhangulag azt mondja az összukrajni egyházok és vallási szervezetek tanácsa, hogy nem. Ami például a gender ideológia ismertetése az első osztályokban, tehát ezek felháborító dolgok. Ezekben is szeretnénk beleszólni, és tudatni az álláspontunkat. Illetve szeretnénk, hogyha adótörvényeket is módosítanának, amelyek a családokat érintik. Például mi várjuk azt, hogy a béketárgyalások eredményhez vezessenek, és az 5%-os hadiadónak egy része valószínű, hogy továbbra is a seregnek a fenntartására fog menni. Ez lehet 2, de 3 talán a családokat kell, hogy segítse, 3% az árvákat és a sérült katonákat, és ezt teljesen komolyan kell venni. Én szeretném azt, hogyha ebben a ciklusban olyan adó változtatási törvények is tárgyalásra kerülnének, benyújtásra legalábbis, hogy legyen Ukrajnában is az adó 1%-a olyan lehetőség az adózónak, hogy meghatároz, hogy kinek szeretné azt adni, milyen alapítványnak, milyen egyháznak. És én úgy gondolom, hogy a mi protestáns kálvinista látásunkat vinni kell egy olyan országba, ahol nagyon sok fejlesztésre, változtatásra van szükség.
Az elmúlt percekben főtisztelet Üzen Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.
Against the shall prosper, all those who rise up against the shall.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Konferenciát tartottak Gályara prédikátorok és hitvallók szabadulásának emlékére Miskolcon. A keresztény hűség, kitartás és áldozatvállalás hősei azok a magyar protestáns prédikátorok és tanítók, akiket a pozsonyi vésztörvényszék elé idéztek 1674-ben. Közülük hárman Miskolcon szolgáltak. Kiszabadításuk 350. évfordulója kapcsán rendezett tudományos konferenciát neves előadókkal szombaton a Miskolc-avasi Református Egyházközség a Lévai József Református Gimnázium dísztermében. A rendezvényt vasárnap ünnepi istentisztelet zárta le, majd megkoszorúzták a műemléket az avasi református templomban és temetőben is. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
Hangóné Birta Melindával, az avasi gyülekezet lelkészével, illetve ha mondhatjuk azt, hogy a Gályarab konferencia programsorozat főszervezőjével beszélgetek, hogyan, miként szerveződött meg, és hát ha jól tudom, akkor nem is ma kezdődött most már ez a, mondhatjuk úgy, programsorozat.
Így van, 2024 márciusában a vésztörvényszék március 5-én ült össze, és ennek kapcsán volt az első konferenciánk, amikor ugye erre emlékeztünk, hogy hogyan is indult a Gályaraboknak a sorsa az ítélettel kezdődően. És most ugye 350 éve szabadultak ki, február 11-én volt 1876-ban a kiszabadításuknak az évfordulója, és úgy gondoltuk, hogy mivel az avasi templomnak három olyan elítéltje is volt ebben a perben, ketten Nápolyba Gályára kerültek, a harmadik ő az idős korára való tekintettel csak Pozsonyban szenvedett börtönbüntetést. Szóval mi úgy gondoljuk, hogy méltó az emlékezés, mert hogy akik a hitükért vállalják az üldöztetést, a bebörtönzést, akár a halált, hiszen ez is egy választási lehetőség volt, illetve benne volt a történetben ennek az eshetősége is, hogy mi az a motiváció, ami nekünk, mai élő nemzedéknek azt mutatja, hogy a Krisztusért vállalt hitünkért akár az üldöztetést és a bebörtönzést is érdemes vállalni. És én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos erre emlékezni és emlékeztetni, hiszen ma, amikor ilyen langyos kereszténységről beszélünk, hogy nincsen elköteleződés az emberekbe, és hát ilyen félgőzzel próbálnak Krisztus követésében sokan jelen lenni, nagyon is nagy hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy ez egy életforma. A Krisztus követés az azt jelenti, hogy akár élek, akár halok, ahogy ezt az evangélium is megfogalmazza, a Krisztusé vagyok. És azt is megtapasztalhatták, és megtapasztalhatja minden Krisztusban hívő ember, hogy Krisztus nem hagy magára senkit ebben a hitében, hanem odaáll mellénk és megerősít. És ugye ennek a konferenciának a vezérigéje a Zsoltárok könyvéből van, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. És én azt gondolom, hogy ez a konferencia erről szól, az Istent dicsőíteni, mert méltó rá.
Ez a hétvége hogyan épül fel, mi a program menete?
Előadóinkat arra kértük, hogy tulajdonképpen egészen az ítélettől a kiszabadulásig vezessenek végig bennünket azon az úton, amit a Gályarabok átéltek, és ennek megfelelően a pozsonyi lelkipásztor Búza Zsolt, ő a vésztörvényszék ítéletéről, illetve annak körülményeiről beszélt. Szücsem Sándor, aki végigjárt a gyalogszerrel, stoppal a Gályarab útvonalat, ő tulajdonképpen saját élményeiről, miket látott, miket tapasztalt, erről beszélt. DNS Dénes a nemzetközi vonatkozásokra ad kitekintést, hogy hogyan és mint befolyásolta ez a nemzetközi életet abban az időben, illetve mik voltak azok a motivációk, amiket hát tulajdonképpen fontos látnunk, és végül készül egy gályarab regény, ez pedig Csomós Józsefné Viola Judit írja, és ő egy néhány titkot fog nekünk elárulni. És a vasárnapi napon az ünnepisten tiszteleten pedig a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettese Rákos Lóránt fog igét hirdetni, illetve a lévai egyik osztálya fog szolgálni, és megkoszorúzzuk a templomban, illetve a temetőben a gályarab emlékeket. Az istentisztelet 10:30-kor kezdődik, és maga az istentiszteleti rész a Lévai József Református Gimnáziumban lesz. Innen fogunk átmenni az avasi templomba, ahol az emléktáblát koszorúzzuk meg a gályarabok emléktábláját, és a temetőben lévő gályarab emlékműnél is koszorút helyezünk el.
Dr. Dienes Dénessel, sárospataki teológiai professzorral folytatom az összeállítást. Miről is fog szólni a mai előadás? Mit fog áttekinteni, professzor úr?
Az ünnepség sorozatban nekem ez már a második előadásom, mert 2 évvel ezelőtt itt az avasi gyülekezetben már beszéltem magáról a perről, annak a körülményeiről, annak a belpolitikai összefüggéseiről. Most a szabadulásra emlékezünk. Február 11-én volt 350 éve, hogy kifizették a váltságdíjat a gályarab lelkipásztorokért, tanítókért, és megszabadultak a gályáról és a börtönökből. De hogyha csak ezt az adatot mondjuk, még hozzá szoktuk tenni azt, hogy de Ruyter Mihály holland admirális hajójára szálltak, az emberben felvetődik a kérdés, hogy véletlenül arra járt az a hajó. Szóval azt akarom mondani, hogy nagyon komoly nemzetközi összefüggésekben érthető meg a szabadításnak a története, ami nem egy egyszeri esemény volt. Természetesen az emlékezet kultúrájában kellenek dátumok, kellenek alkalmak, de ez egy hosszabb folyamat volt, és arról szeretnék ma beszélni, hogy egyáltalán hogy nyílott arra esély, hogy egy nemzetközi összefogással még az életben maradt 30 prédikátort és tanítót ki lehetett szabadítani ebből a szörnyű helyzetből.
Hogyan látja, professzor úr, jelenkorunkban milyen üzenete van ennek az évfordulónak, ennek a történetnek?
Sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a konklúzió. Az egyház történet nem elégedhet meg pusztán a tényeknek a közlésével, hanem valamilyen bibliai összefüggésbe is el kell helyezni a problémát. Most tulajdonképpen 2 olyan következtetés kínálkozik, ami most a centrumba helyezhető. Az egyik az, hogy egy rendkívüli nemzetközi keresztény szolidaritás volt az, amely elindította a szabadításnak a folyamatát. Most az a nagy kérdés, hogy hogy állunk mi Európában, hogy állnak egymással a népek, hogy állnak egymással az egyházak. Most olvastuk ugye, hogy milyen feszültség alakult ki a magyar református egyházkerületek és a református világszövetség között. Tehát nem a szolidaritásról szólnak a napjaink, nem az összefogásról, nem egymás támogatásáról, hanem egymás bírálatáról szólnak ezek a napok, és ez inkább a szakítás, a szakadás felé vezet, mint az összefogás, az együgyért való küzdés felé vezet. Talán néhány száz évvel ezelőtt őszintébb volt a kereszténységünk, nem tudom, az a kor sem idealizálható. Az is tele volt háborúkkal, az is tele volt konfliktusokkal, de a konfliktusok között a keresztény szolidaritás, az azonos hitvalláson állóknak az egymás iránti elkötelezettsége sokkal markánsabban megnyilvánult. Ez az egyik. A másik az inkább hazai összefüggésben olvasható, vagy látható, vagy ragadható meg. Ugye Szabó Magda írja, hogy amikor megmutatták neki a szülei a gályarab emlék oszlopot Debrecenben, akkor az egy életre szóló benyomást jelentett számára, hogy tudnilik a hűség az elvekhez, a kitartás az igazság mellett, és hogy ez egy életre szólóan elkötelezte őt amellett, hogy bármennyire is kockázatos, esetleg hátrányokat lehet elszenvedni, amiatt, ha az ember hűséges marad az igazsághoz, az elveihez, ehhez a törekvéshez, akkor is megéri emellett kitartani. Talán ez a kettő az, amely úgy egyensúlyba hozza a nemzetközi és a hazai összefüggéseket, mint üzenet ebben a gályarab szabadítási ügyben.
Búza Zsolt lelkipásztorral beszélgetek. Miért is tartja fontosnak ezt az emlékévet, évfordulót?
Pozsony, mint a hely szelleme, megihlet mindenkit, engem is, mint gyülekezeti lelkipásztort, és természetesen fontos rámutatni azokra az összefüggésekre, amelyek megmutatják nekünk, hogy a pozsonyi vértörvényszék, a hitvallás, a hitvallásos tudat és annak a önmeghatározási alapnak a része, amelyben az ember naponként szolgál, tesz, vesz, dolgozik, és hogy mennyire kihat ez a 350. évforduló a mikorunkra is. Mert naponként bizonságot kell tennünk, naponként hitvallásokat teszünk családban, munkahelyünkön, iskolában, óvodában, ott, ahol éppen jelen vagyunk. És ez a hitvallási tudat, ez a önmeghatározás, akár református, akár katolikus, akár evangélikus, akár protestáns, akár nem protestáns, meghatározza mindennapunkat. Én ilyen és ilyen vagyok. Én ez vagyok. Én így élek. Én így határozom meg magam. Ez mind jön abból, amit elődeink, előttünk jártak, megéltek hitükben, erkölcsi magatartásukban és helytállásukban.
Miskolcon a Lévai József gimnáziumban tartandó konferenciára mivel készült?
Az előadás a pozsonyi vértörvényszék első és második hullámát mutatta be, valamint azokat a még ma meglévő Pozsonyban lévő tárgyakat, dolgokat, amelyek rámutatnak erre a vésztörvényszékre. Hiszen vészjósló korszakban élünk, és ezeket a dolgokat jó feleleveníteni magunknak is, közösségeinknek is, de legfőképpen rámutatni arra, hogy ez a hitvallási alap, ami ott van az életünkben, hogyan határoz meg bennünket, hogy mi az igaz hit, mi a reménységünk, mi a holnapunk, miért kell nekünk küzdenünk, és mindig hitvallásunk mellett, hitvallásaink mellett kiállni.
Pozsonyban mi is történt a hallgatóknak, egy kicsit elevenítsük fel, amiről az előadása is szólt.
1673-ban ül össze az első pozsonyi vértörvényszék, és erre az északi vármegyékből hívnak lelkipásztorokat, összehívják azokat a protestáns lelkészeket, akik vallási vezetők, akár rektorok, akár lelkipásztorok, és őket arra kényszerítik, hogy adják fel protestáns hitüket, és mivel nagyon eredményes ez a hullám, ez az első vésztörvényszék, és sokan elhagyják az országot, vagy épp átállnak a katolikus hitre, ezért a második hullámban több vármegyét szólítanak meg, több lelkésznek küldenek úgymond behívót, és ezen a vésztörvényszéken, ami igazából egy koncepciós per, elítélik őket, és szétosztva a felföldi várbörtönökben, majd egészen Nápolyig citálva őket, a spanyol gályákra adják el őket. És ezek a lelkipásztorok úton, útszélen, a börtönben, a gáján arról tesznek bizonságot, hogy ők a bárányhoz tartoznak, az ászós bárányhoz, aki vérével megvallotta és megváltotta őket. A juhok nagy pásztora, hogy ők is valóban olyan pásztorok legyenek, akik hittel, reménységgel és szeretettel vezérlik nyájukat. És ahonnan jönnek, azok élő gyülekezetek voltak, ahová pedig visszatérnek a meghurcoltatások után, újból megkezdik ezt a terhes szolgálatot, de gyönyörű és igaz igát hordozva.
Ide a mostani konferenciához miként csatlakozott hozzá?
Könnyű volt a dolgom, mert meghívtak. Hál' Istennek. Harmadjára jövök ebbe a az egyház kerületbe, úgyhogy az avasi gyülekezettel kapcsolatban is. A konferenciákon kívül is kapcsolatban vagyok egy-két gyülekezeti taggal. Adtak egy témajavaslatot, én meg úgy gondoltam, hogy elvállalom és beszámolok.
Ez a mostani előadás miről szólt? Ugye itt a Tiszáninél Református Egyházkeret püspöki hivatalába volt már egyszer egy nagyobb volumenű előadása. Itt a mostani, itt a konferencia során ez miről szólt?
Volt még egy előadásom, az avasi gyülekezet kitelepült Mádra, ott előadtam hasonlóan ugyanazt, amit a püspöki hivatalban. Ez viszont egy teljesen másabb, illetve felében más előadás volt, hiszen az akkori 100%-os előadás, ennek az előadásnak a fele volt, mert azt kérte a konferencia szervezője, hogy jussunk el Zürichig, úgyhogy beszéltem a szabadítás után Velencétől Zürichig tartó útjukról is a gályarabokról.
Miért is fontos ez a konferencia? Hogyan látja, miért hasznos ön? Milyen pluszt kapott? Esetleg hogyan látja, milyen pluszt tudott adni a résztvevőknek?
350 éve szabadult a gályarabjaink. Mint említettem, január 27-én Nápolyba tudtunk emlékezni. A stoppos túrámnak a hozományaként is, hiszen egy olyan helyszínen is voltunk, amit én jelöltem meg. Én nagyon örültem ennek. Itt pedig, ahogy most éppen a visszajelzéseket hallgatom, ez egy teljesen más fényben mutatja meg a gályarabok történetét, a helyszíneket, a szenvedések helyszínét, a szabadulás helyszínét, a szívesenlátás helyszínét. Lerántom róluk a leplet, és a mai történésekkel mutatom rá.
Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Az online tér számos lehetőséget biztosít, hogy a földrajzi határokat átszelve különböző közösségekhez tartozzunk. De mit kezdünk ezzel a lehetőséggel? Hogyan hat ez a nem alfa generáció tagjaira? Hogyan alakulnak át a kapcsolódási pontjaink? Ezeket a témákat jártuk körbe Vitus Bulbuk emese pszichológussal, aki kérdez Köncei Zsolt.
Február elején, valamikor ott Valentin nap előtt beszélgettünk Vitus Bulbuk emesével, itt az Ágnus Rádióban, arról, hogy hogyan alakulnak az emberi kapcsolataink. És arra gondoltam, hogy kellene folytassuk ezt a beszélgetést, akkor a beszélgetés végén is említettük, hogy a közösségekről, azok fontosságáról jól lenne beszélgetni, és hát visszahoztuk ezt a témát egy picit. Itt van a stúdióban Vitus Bulbuk emese, pszichológus. Szia, emese, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszi.
Hétközben azt látom, hogy nem ülnek össze az emberek kávézni, vagy délután főleg. Tehát délelőtt mindenki rohan, végzi a dolgát, délután pedig otthon ülünk, és a hétvégék is annyira zsúfoltak lettek, nem nagyon ülünk össze. Mi történik velünk?
Igen, gondolkoztam ezen a múltkori beszélgetésünk óta, és kicsit úgy fogalmazom, vagy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ilyen kettősség van benne. Tehát egyszerre bomlanak, és egyszerre erősödnek, vagy nem ugyanazok a közösségek erősödnek, mint ami bomlik, de hogy közösség, mint olyan, ha ezt kezdjük nagyba tárgyalni, vagy általánosságban tárgyalni, akkor egyszerre történik ez a két dolog. Mindenki otthon van, együtt vagyunk otthon, de mindegyikünk a telefonját nézi, vagy valamilyen digitális eszközön valahol máshol van valakikkel.
Igen.
Vagy valakivel. Ilyen nagyon érdekes ez az átalakulás, és megvan bennünk a bizonytalanság kilépni, mert vajon az élet, vagy egyáltalán a világ biztos-e, vagy mi történik. Na, hát akkor biztosabb az, hogyha zárt ajtók mögött, de a zárt ajtók mögött más se csinálunk, csak közösségeket keresünk. Tehát szociális hálón különböző csoportokhoz akarunk tartozni, egyikből kiszállunk, másikba belépünk, stb.
De ezek mind digitális közösségek.
Attól még ez nem jelenti azt, hogy ne adna valamilyen hovatartozás élményt. És itt talán itt van egy ilyen csavar, hogy a klasszikus közösségek mind olyan, azok tényleg kezdtek megszűnni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy inkább átalakulóban van, mert hogy most már nem az van, hogy beleszületek valahova, és akkor valamilyen közösségekhez tartozok. Mobilisabbak lettünk, de inkább online térbe szeretünk hatalmasokat szögdösni, és akkor nem tudom, Amerikában valamilyen, nem tudom, ilyen horgoló szövetséghez kezdek el tartozni, és nekem az nagyon fontos. És tagdíjat fizetek oda, és satöbbi például. Ebből kifolyólag több identitásunk is lett. Tehát ide is tartozom, oda is tartozom, viszont ez a tartozás, megmondom, nem egy kell, vagy nem arról van szó, hogy úgy, ahogy öröklöm a hajam színét az apáméktól, úgy öröklöm azt is, hogy akkor ebbe a közösségbe, s abba is abba megyek, hanem választás kérdésévé vált, döntés kérdésévé, elköteleződés kérdésévé vált. És akkor már megválogatom.
Ahogy ezeket mondod, Steiger volt Krisztián, jut eszembe, hogy nem jó, nem rossz, hanem más.
Igen.
De közben meg... És lehet, hogy tényleg rá akarom projektálni erre az egész helyzetre az én látásmódomat. Én értem az online közösségeknek a jótékony hatását, de az a fizikai közösségbe való tartozás, ahol fizikailag ott tudok lenni, valahogy az a fantáziám, vagy az elképzelésem, hogy az erősebben tudna hatni rám, mint egy online közösség.
Igen, csak ha megkérdezel egy mostani alfa generációst, akkor néz rád és pislog, hogy miről beszélsz.
De tudod, mi jut eszembe? Láttad a Wall-it? Az animációs filmet. És abban van egy jelenet, ahol az emberek ilyen lebegő fotelekben ülnek.
Pontosan.
A fejükön a különböző italra.
És teljesen el vannak, izolálódva egymástól, pedig egymás mellett vannak.
Én ettől nagyon félek.
Félhetünk is. Tehát, hogy egy nagyon erős jövőképet tudott az akkor, és amikor emlékszem, amikor legelőször láttam, és így mondtam, hogy úristen, és utána akkor bejött a Covid, és a Covid alatt még egyszer levetítették talán, és akkor néztem, hogy aha, tehát ugyanott tartunk, hogyha nem muszáj, ki sem megyek a házból, mert hogy meg tudják nekem, a házhoz tudják nekem hozni a gyógyszereimet, és a bevásárló listámat, és bármit. Tehát, hogy nincs, ha nem akarok, nem muszáj, kimenjek. Attól még, hogy ez számunkra ijesztő, ez ilyenné vált, ezt valahogy együtt játszottuk így, és ebbe születtettük bele a gyerekeinket. Úgy gondolom, hogy a kötődési igény, a hovatartozás igény nem szűnt meg, csak átalakult. És inkább élmény alapúvá vált. Jóval kevesebb a fizikai közösség, viszont azok akkor nagyon élmény alapúak. A fiatal generáció pedig azt mondja, hogy neki biztonságosabb az, hogy online térbe kezdjen el kapcsolódni, aztán, hogy ennek lehet egy fizikai levetülése, de jóval később, miután már mindenki megbizonyosodott, hogy ez így jól van, hogy az ottani emberek ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, de tartozhatok, nem tudom, hónapokig, évekig valahova, úgyhogy nem is ismertem. Vagy nem, fizikailag a másikat nem láttam, mert attól bekapcsolják a kamerát, meg küldenek képeket, meg mit tudom én, tehát képezünk, most ilyen is van. Nagyon érdekes ez a képezés is például.
Ez azt jelenti, hogy képeket küldünk egymásnak?
Ez azt jelenti, hogy a pillanatot mutatom meg a másiknak, amiben éppen vagyok. És nagyon offenzív az, hogyha nem küldöm vissza. Tehát ha a másik nekem küld egy képet, akkor én is küldök neki. És ez szerintem azt a fizikai közelség-távolságot próbálja lemimikálni, hogy ha én ugyanabban a fizikai közösségi térben lennék, és bögdösném a másikat, vagy ott lennék, és látnám a másikat, na valahogy ezt akarják mimelni újra. Tehát, hogy igen, ha én itt vagyok, te ott vagy, és nekem vissza kell adnod. És valahogy ezt mímelik online térbe, amit amúgy fizikailag konkrétan csinálhatnának, mert lehet, hogy az egyik az utca egyik felé megy, a másik az utca másik felé megy.
Ez a fajta megváltozott, nem jó, nem rossz más kapcsolódási történet hogyan vetül le?
Igen, tehát nem gondolom feltétlenül se jónak, se rossznak, hanem valahogy ezzel kell dolgozni, mert most ez a realitás. Jóval nehezebb az érzelmi intelligenciát fejleszteni, vagy megélni ezen belül, viszont most őszintén annak idején a valahova kell tartozni, annak a közösségnek a nagyon merev határai, a nagyon merev szabályai, és az az elképzelés, hogy te oda muszáj menjél, és azokat az értékeket képviseld, és azokat az elveket képviseld, stb. Az se igazán segített azon, nem, hogy nekünk az érzelmi intelligenciánk olyan hatalmas nagy legyen. Tehát nem az volt a lényege annak, hanem az, hogy az akkor neked biztonságot adott, kereteket adott, szabályrendszert adott, hogy akkor tudjál működni az életbe. Na most ez megváltozott, és akkor arról szól, hogy igenis kapcsolódni szeretnék, de hogy ne adjanak nekem egy kaptafát, hanem adják ide a nem tudom, a fadarabot és egy vésőt, és akkor én csinálom azt a kaptafát, és te meglátod, hogy én azt a kaptafát csinálom, tetszik neked a forma, tehát te is oda jössz. És hogy inkább ez van, hogy kilépek, belépek a közösségekbe, persze egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik. Viszont a megváltozott életkörülményeinkhez ez ilyen, vagy a megváltozott életkörülményeink miatt ez ilyenné vált. Jóval többet foglalkozunk a lelkünkkel, jóval többet foglalkozunk az individummal, attól, hogy ez elment ebbe az irányba, hogy akkor én egyedül vagyok az egész. Ez is rendben van, bár ugye, hogyha azt nézzük, akkor azért már nagyon régóta elmondják a kutatók is, meg szociológusok is, meg egy csomó mindenki ezzel foglalkozott már, hogy nem jó az embernek egyedül.
Igen.
Tehát attól még csak falkákba szeretünk lenni. Csak most már megválogatjuk a falkáinkat.
Mit tehetünk azért, hogy egy picit visszacsempészük, vagy megpróbáljuk, vagy hát igazából el is bizonytalanodom a kérdés feltevésekor, hogy vissza kell-e csempészni, vagy állítani valamilyen szinten ezt a face-to-face, vagy szemtől szembeni közösség létrehozást, vagy fogadjuk el, hogy most ez van, és legyünk ott a gyerekeink és a kamaszaink mellett, hogy amikor valóban szükségük van egy fizikai kapcsolódásra, szülőkkel, nagyszülőkkel, haverokkal, barátokkal, akkor ott tudjunk lenni, és segítsük őket, hogy hogyan kell ezt meglépni.
Szerintem meg is válaszoltad. Úgy gondolom, hogy azt, ami régen volt, nem tudjuk visszahozni, és én értem, hogy sírjuk vissza az aranykort, meg az aranycsapatot, jaj, azóta is. De nincs, és ez itt a de, az nem rossz, vagy nem negálom azt, ami történt az előtt, hanem akkor azt mondom, hogy és ezzel együtt nagyon-nagyon megváltoztunk, megváltozott az ember, az megváltozott a hozzáállása, megváltozott a világ, tehát valahogy a jelenbe legyünk. Az van, hogy képes vagyok-e elég rugalmasan figyelni azt, hogy mi történik körülöttem, és igen, tényleg élmény alapú kapcsolódásokat adni. Tehát, hogy most az, hogy most én egy közösségben vagyok, és az csak úgy van, az nem fog a fiatal generáció, de nekünk se okoz semmit.
Nem,
tehát most
nem, valóban
már
nem.
Csak azért, hogy ott legyek, nem fogok elmenni, hogy ott már oda tartozom, akkor mi?
Igen.
Kifizetem a tagságot, és évente egyszer elmegyek. Tehát élményt biztosítunk, és az élmény tényleg arról szól közbe, hogy együtt vagyunk, hogy egymásra tudunk figyelni. Viszont ezek ilyen mikroközösségekké válnak, és ezek a mikroközösségek lesznek azok, ahol átlátom, tehát ahol még a hálót eléggé jól át tudom látni, és mindenkiről tudok valami személyeset.
És ebből jön a záró kérdésem, hogy abban az esetben, hogyha azt látjuk, hogy a kis közösségünk, amiben tartozunk, baráti társaság, nem tudom, együtt jártunk, születésnapozni, farsangozni, stb. Kezd szétesni. Van valami módszertanod, vagy valami tanácsod, hogy ezeket hogy lehet újra éleszteni, vagy feléleszteni, vagy újra bepörgetni, vagy azt kell mondani, hogy ezek a közösségek akkor valószínűleg most átalakulnak, és el kell fogadni.
Ugye csak a töltött káposzta jó felmelegítve.
Vagy még az sem.
De az azért finom. Összeérnek az ízek. Valahogy így vagyok ezzel, hogy most ahova jártam farsangolni, stb. Most tényleg azt fel kell éleszem? Miért azt kell feléleszem? Vagy hogy ezek organikusan élődnek újra, hogyha újra kell élődjenek, vagy hogy mondjam. Mert hogy igen, közeledünk és távolodunk egymáshoz, és nem mindegy, hogy milyen időszakában vagyunk az életünknek, kinek mi a fontos, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, stb. Van, akinek a karrier inkább, van, akinek a családépítés inkább, és ebből kifolyólag eltávolodunk közben egymástól. De ez teljesen normális. Az, hogy aztán azokkal az emberekkel fogok elmenni, nyaranta kirándulni, akikkel annak idején farsangoltam, nem tudom, mi akár meg is történhet. Uh-huh. De az is lehet, hogy soha többet nem leszek azoknak annak a közösségnek a tagja. Nem feltétlenül veszteségként kéne megéljük. Tehát, hogy ez nem veszteség, uh-huh. hanem akkor is ott annak a tagja voltam. Abból én nyertem, és ők is, hogy én ott voltam.
Az elmúlt percekben Vítus Bulbuk emese pszichológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
I am yours and you are mine. Once more I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Direction can take a moment to be kind. A lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Védasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.